Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
Bibliai gondolatokra épülő dalciklus a Szép Művészeti Múzeumban. A Román Csarnokban mutatják be március 12-én Grillusz Dániel és Lackfi János Itt járt a Földön című bibliai gondolatokra épülő dalciklusát. A verses, képes, dalos album Grillusz Dániel, Bece Gábor és Ferenczi György előadásában hangzik el a koncerten. A 2023-ban megjelent kiadványban a dalokat a Szép Művészeti Múzeumban és a Magyar Nemzeti Galériában található festmények és metszetek illusztrálják. A dalciklus advent, karácsony, húsvét és pünkösd ünnepéhez kötődik. Grillusz Dániel, a Kaláka Együttes vezetője és Lackfi János költő, író még 2020 tavaszán a koronavírus járvány idején e-mailen és telefonon kommunikálva együtt írtak egy dicsőítő éneket, amelynek kedvező volt a fogadtatása az online térben. A két művész aztán továbbalkotott, és így állt össze egy teljes dalciklus a bibliai gondolatokra épülő művekből. Ceruzával körmölt, telefonnal befotózott kották, MP3-ak, szövegek cikáztak ide-oda e-mailben, amíg teljes egészé kerekedett a dalciklus. A csodás képi anyaggal még ütősebbek ezek a zengő, örök történetek, melyek átitatják, meghatározzák életünket, írta korábban Lackfi János.
Sziget.
Vizuálisan és programelemeiben is megújuló Sziget Fesztivál fogadja augusztus elején a látogatókat, ami már a K-híd látvány elemeiben és a megérkezés élményében is megmutatkozik majd. Az idei zenei kínálatból már csaknem 80 név ismert. Kádár Tamás főszervező kiemelte, az idei Grammy-n a legjobb új előadóként díjazott Chappell Roan-t, a zene és a technológia meccéspontjában működő Animát, A$AP Rocky-t, Shawn Mendest és Post Malone-t. A nemzenei programok sorában ismét lesznek sétáló utcaszínházak, köztük visszatérő vendégként a Trulla Street Theater, amely előadásában a modern világ kihívásait egy mély kaptár formájában jeleníti meg, bemutatva az emberiség földön elkövetett visszaéléseit. A produkció élőzenével, óriás bábokkal és pirotechnikai elemekkel egészül ki. Idén új helyre költözik a Magic Mirror sátor és a cirkuszi nagy sátor, a Cirque du Sziget, amely egy japán produkciót is bemutat. A Joa című előadásban a tradicionális japán hangszerek és elektronikus zene ötvözete, a fények és vizuális effektek, valamint tehetséges akrobaták hajmeresztő trükkjei egyesülnek.
Fesztivál.
Vidéki városokba is ellátogatnak a Bartók tavasz neves fellépői. Az összművészeti fesztivál programja teljessé vált, és idén Győrben, Pécsett és Miskolcon is kivételes programokat szerveznek. Április 4-én, 5. alkalommal a Münchener Philharmoniker első budapesti koncertjével kezdődik a Bartók tavasz nemzetközi művészeti hetek. Külön öröm a hazai közönség számára, hogy a Bartók, Mendelssohn és Schumann műveket előadó müncheni szimfonikus zenekar szólistája Kelemen Barnabás lesz. A komoly zene rajongóinak még számtalan kiemelkedő pillanatban lesz részük tavasszal. Közös dalestel készül Diana Damrau és Jonas Kaufmann. A Zeneakadémia nagytermében Bach nagyívű oratóriumát, a Máté Passiót adja elő az Orchestra of the Age of Enlightenment, azaz a felvilágosodás korának zenekara, illetve érkezik a Kammerorchester Basel is, akikkel napjaink egyik legtehetségesebb magyar hegedűművésze, Puskár Júlia varázslatos játékát hallhatjuk. A jazz, illetve a világ és a könnyűzene kedvelői sem maradnak élmény nélkül. Rúzsa Magdi és Balázs János fellépése két különböző zenei stílus egyesülését ígéri. Koncertjükön a klasszikus zene összetettsége és a popzene szabadsága nyit új utakat és érzéseket. A Wynton Marsalis vezette Jazz at Lincoln Center Orchestra koncertjén napjaink legnagyszerűbb szólistáit és zenekari muzsikusait hallhatjuk a műpában, ahol a jazz formációhoz Szalóki Balázs trombita művész is csatlakozik. Jan Garbarek, Európa egyik legmeghatározóbb jazz szaxofonosa, Trila Gurtu indiai ütőhangszeres művésszel érkezik a Bartók tavaszra. A Budapest Ritmó 10. alkalommal várja a koncertekkel és kollaborációkkal, szakmai konferenciával, az ősi hagyományokat és a modern zenét vegyítő előadók rajongóit. Április 4-e és 10-e között az Akvárium tavasz teraszán nemzetközi és hazai könnyűzenei előadók mutatják be a singer-songwriter műfaj meghitt világát.
Esemény.
Véradással egybekötött felolvasást szervez a Fiatal Írók Szövetsége. Március 14-én azokat várják, akik szívesen segítenének embertársaikon. A szervezet már második alkalommal rendezi meg az Add a véred az irodalomért nevű eseményt, amely idén az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közreműködésével valósul meg. Ezen a rendezvényen nem csak a szabadságharc hőseire emlékezünk, hanem köszönetet mondunk mindazoknak is, akik a véradás gesztusával követik elődeik példáját, és segítenek embertársaikon, olvasható a FISZ közleményében. Az eseményt a szervezet irodájában szervezik, a 6. kerületi Bajza utcában. A véradás nincs regisztrációhoz kötve, így bárkit várnak, ha evett, ivott aznap eleget, és magával viszi a személyigazolványát, a lakcím, illetve a tajkártyáját.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A zöld manna útja a teremtéstől a fagylaltig. Ahogy fordulunk rá a tavaszra, úgy bújnak elő a mecseki talajból a zamatos, illatozó medvehagyma levélkék. Igéző aromájukkal nem csak az erdei vadakat, de a kétlábúakat is megbolondítják. Pár évvel ezelőtt még azt sem tudtuk, hogy eszik vagy isszák. Mára a medvehagyma a térség egyik legdominánsabb növénye. A helyiek bálványként imádják fokhagymás íze és illata miatt. Pogácsa, leves, sajt vagy akár fagyi formájában is fogyasztják. Hazánk erdeiben a medvehagyma nem újdonság, mindig is jelen volt. És ahogy a gyógynövényeket is újra fel kellett fedeznie a modern embernek, úgy nőtt a hype a medvehagyma körül is. Így esett meg, hogy pár éve a magyar gasztronómia erősen elkezdett udvarolni a jellegzetes fűszernövénynek. Az ínyencek pedig halált megvető bátorsággal teszik bele ma már nagyjából mindenbe. Ha a keresésére indulnánk, elég, ha csak beleszimatolunk a tavaszi levegőbe, a zamatos, fokhagymás illat az orrunknál fogva fog vezetni. Magántulajdonban lévő erdőben a gyűjtéshez a tulajdonos engedélyét kell kérnünk. Állami tulajdonban lévő, nem védett természeti területen szabadon gyűjthetünk, fejenként maximum 2 kilót naponta. Ennél nagyobb mennyiségben csak az erdőgazdálkodó engedélyével, a mecsekben a Mecsek Erdő ZRT szedhetünk. Nem kell kétségbe esnünk, 2 kiló fejenként iszonyatos mennyiség, medve legyen a mancsán, aki ennyi hagymát elfogyaszt egy nap. A védett természeti területeken még nagyobb a szigor, itt minden esetben engedélyt kell kérnünk a behagymázásra. Ezekben az erdőrészekben a természetvédelmi hatóság nem csak a medvehagymát védi a korlátozással, hanem a vele együtt nyíló, illetve azonos helyen tenyésző növényeket is a tömeges taposástól. Ha szedjük, akkor tövenként csak az egyik levelét szedjük le, így a növény életben marad és a következő évben is ki tud hajtani.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A legszentebb és legtitkosabb vágyakat teljesítő tárgyak, a világ különböző szegleteiből érkező benyomások, érzések és találkozások. Gyerekek, akikért nem csak a szülők éreznek felelősséget, és színek, zöld, barna vagy piros, amikhez számok és dallamok kapcsolódnak. Narina Abgarian rajongói egészen kivételesen közel érezhetik magukhoz az írót. A Szín hallgatása című könyv révén Goretit József műfordítóval beszélgetünk először is erről a meglepő szerkezetről, amivel a könyvben találkozhat az olvasó.
Ez a könyv 3 nagyobb egységből áll. Az első 2 az egy-egy kis regény, amelyek, hát én azt gondolom, hogy elég sok mindenben hasonlítanak azokra a könyvekre, amelyek eddig már megjelentek az írónőtől. Tehát ugye az Égből hullott 3 alma, az Élni tovább és a Simon című regénye. Tehát nagyjából azt a berdi világot, ugye az írónő szülővárosának a világát, az ott élő kis embereket mutatja be ez a 2 kis regény, A harmadik része a könyvnek az picit meglepetésszerű. Ezek egészen rövid kis írások, tulajdonképpen olyanok, mint egy-egy képes lap. Rövid kis úti rajzok, úti leírások. Narine Abgarian nyilvánvalóan főként azóta, hogy világszerte sikeres írónak valhatja magát, nagyon sok felé jár, nagyon sok felé kap meghívást. És ezek a kis képeslapok, ezek a rövid kis írások, ezeknek az utazásoknak az élményei. Egyfelől vannak benne olyan részek, amelyek Örményországgal foglalkoznak, Jerevánnal, illetve az utolsó fejezetek között találunk többet is, amelyekben Bergről, a szüleiről, a családjáról ír, úgy, mint olyan valaki, aki már régóta nem él otthon és hazalátogat. Másfelől pedig, bármerre is járjon a világban, mindenütt fölötlik Örményország, illetve az örmény emberek.
A hatalmas utat járunk be. Grúziától Lettországon át, Franciaország, Izrael, Ciprus, Dél-Korea, Anglia és az Egyesült Államok, és olyan szempontból is mindig a saját hazája és az emberek jutnak eszébe, amikor mondjuk Amerikában hal valakit tüsszenteni, és azt mondja, hogy örményül tüsszent. Vagy bármilyen ételnek mondjuk az illatáról, vagy a levegő illatáról eszébe jut Örményország, tehát mindent a hazájához hasonlít.
Vagy ugye egy olyan kis tárgy, amelyik neki valahogyan nagyon ismerős, és váltig állítják neki Olaszországban, hogy hát ez egy olasz mesternek a munkája, és aztán évekkel később egyszer teljesen véletlenül odahaza fedezi föl, hogy hát valaki örmény származású képzőművész csinálta ezt a kis tárgyat, ezt a kis képet. Tehát ilyesfajta dolgok lépten nyomon előkerülnek, és valóban valamiként a rokonságot, teljesen mindegy, hogy a tengeren túl vagyunk, Észak-Európában vagyunk, Angliában vagyunk, bárhol vagyunk, mindig megpróbálja felfedezni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek a világ polgárait, a világon bárhol élő embereket összekapcsolhatják, és ő ezt az örménységén keresztül igyekszik megteremteni ezt a fajta egységet.
És hogyha az első két kis regényről beszélünk, akkor ami fontos az örményekkel kapcsolatban, vagy amit én most így tudni vélek az ő regényeiből, a gyerek, ugye van két nő, az egyiknek sok gyereke születik, a másiknak meg egyáltalán nem születik, és hogy nagyon érdekesen oldják meg ezt a kapcsolatot.
Mindenképpen ugye az első kisregénynek a középpontjában három gyerek áll tulajdonképpen. Egy kisfiú, aki a leginkább főszereplőnek mondható, ugye a Levon, akinek ez a furcsa tulajdonsága, vagy ha úgy tetszik, betegsége, szinesztéziája van, ugye, ami egyúttal egy irodalmi költői kép is, hogy a hangokat színeknek, színeket hangoknak, számoknak érzékeli, és ennek a kisfiúnak van egy bátyja, aki autista, és egyszer csak ez a kisfiú rádöbben arra, hogy a bátyjával ők hasonló tulajdonsággal rendelkeznek, mert a bátyja ugyanúgy érzékeli a színeket, a formákat, mint ahogyan ő. És a harmadik szereplő egy kislány, aki a Levonnak, tehát ennek a szinesztéziában szenvedő fiúnak az osztálytársa, és őnek is nagyon különleges sorsa van. De mindenképpen ők állnak a középpontban, ha úgy tetszik, ők irányítják a történetet, ők irányítják a családnak a működését. A második történetben, az egy szívben, ott valóban van egy ilyen furcsa helyzet, hogy van egy testvérpár, két hölgy, az egyikük idősebb, és ez a hölgy hosszú-hosszú éveken keresztül szeretné, hogyha a házasságából gyermek születne. Nem sikerül. Ugyanakkor van egy húga, akinek van egy semmire kellő férje, és ahogy a kisregényben is elhangzik, semmi más haszna nincsen ennek a férfinak, mint hogy újra és újra gyermekük születik. És a nővér, akinek már nyilvánvalóan az életkoránál fogva nem lehet egészen bizonyosan gyermeke, ő úgy fogalmazza meg az összetartozását a családnak, hogy azt mondja a húgának, hogy de hát majd a megszületendő gyermeked az valamiképpen az enyém lesz, mire a húga azt mondja, hogy tehát mindegyik a tiéd is egyúttal.
Most, ahogy hallgatom, és ennyi sorsról beszélgetünk, eszembe jutott, hogy pulóvert kötni, az egy fontos eleme az egész kötetnek. Végül is ezek a történetek is, vagy ezek a sorsok is pont ugyanígy állnak egybe ezekben a szövegekben, mint hogyha így összehurkolná őket. Azért elég súlyos történetek, elég fájdalmas női sorsokról olvasunk, de nem terheli meg az embert, mert már megismerjük a következőt.
Hogyha az ember megnézi a szerzőt, eddig magyarul is olvasható könyveit, akkor ezekből a könyvekből ismerhet egy örvény szót, ami úgy hangzik, hogy gulpa. És ez nem más, mint a vastag kötött gyapjúzokni. Ez a szó, ez újra meg újra előkerül, és pontosan azért kerül elő, mert újra és újra előkerül a kötés és a horkolás. A kötés különösen. Ugye valahogy úgy kerül ez elő, hogy a gondoskodás, különösen a gyerekekről való gondoskodás egyik megjelenítője. És ez a fontos elem aztán a modern világban egybeesik egy olyan helyzettel, amikor vállalkozás lesz ebből, ugye ilyen divatholmiknak a kötése, ami jövedelmet hoz, ami hasznot hajt, tehát az örmény ügyességgel is valahogyan összekapcsolódik. És hát igen, maga ez a művelet, ahogyan a feneke a kötésben összekapcsolják, így kapcsolódnak össze tulajdonképpen az összes könyvében az egymáson átívelő sorsok. És valóban azért nem föltétlenül éljük meg valami nagyon nagy bánattal, szomorúsággal a tragikus történeteket sem, a tragikus sorsokat sem, mert mindig jön egy belé kapaszkodó újabb, amelyik valamiféle reményt ad.
Goretit Józseffel beszélgettünk Narina Abgarian a Színhallgatása című könyvéről. A magyar olvasók körében nagyon népszerű örmény írónő könyvei a Tipotex kiadó gondozásában jelennek meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.